Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelita Kolostorban fogadta António Costát, az Európai Tanács új elnökét, aki december 1-én lép hivatalba. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Costa még az idei év során minden tagállamba elkíván látogatni. E tárgyalás sorozat egyik legelső állomása Budapest. A megbeszélés témája a soros magyar EU elnökség programja és az új Európai Tanács elnök célkitűzései voltak, közölte Havasi Bertalan. Az összes európai parlamenti képviselőt levélben tájékoztatják Magyar Péter mentelmi ügyéről, a botrányos viselkedéséről és az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményéről, közölte a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalán. Deutsch Tamás azt írta az oldalon, Magyar Péter köztörvényes bűncselekményt követett el, lopással gyanúsítja őt az ügyészség, de ő nem akar lemondani a mentelmi jogáról, mert így akarja elkerülni a felelősségre vonást. A Kulturális és Innovációs Minisztérium delegációja Hankó Balázs miniszter vezetésével szeptember 29-e és október 1-e között részt vett a Skopjében a magyar elnökség kezdeményezésére megrendezett EU Nyugat-Balkán oktatási és képzési, kutatási és innovációs, valamint kulturális platform keretében megvalósuló miniszteri találkozón, közölte a távirati irodával a minisztérium. A kétnapos ülést Iliana Ivanova biztossal közösen elnökölte a kulturális és innovációs miniszter. Mindezek mellett külön egyeztetések keretében tárgyalások voltak a szerb kulturális és innovációs, a montenegrói kultúráért felelős, valamint a bosnyák polgári ügyekért felelős miniszterekkel, írták a közleményben. Vitézi Dávid benyújtotta a BKK rendészet létrehozására vonatkozó előterjesztését a fővárosi közgyűlésnek, közölte a politikus a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint minden budapesti utasnak joga van ahhoz, hogy atrocitásoktól mentesen tiszta és rendezett körülmények között utazhasson. Ezért Vitézi Dávid azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a BKK rendészet 365 napos, 24 órás készenléti szolgálatként jöjjön létre a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság létszámbővítésével legkésőbb 2025. január 1-től. Tavasszal és ősszel összesen több mint 30 ezer 1-től 8. évfolyamos diák érkezett a felújított és modern Zánkai Erzsébet táborba háromnapos, két éjszakás turnusokban, tájékoztatta a családokért felelős államtitkár a távirati irodát. Koncz Zsófia közleményében azt írta, az őszi táborozás szeptember 9-e és 27-e között tart. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány teljes ellátást és több mint 30 különféle programot biztosított az osztálykirándulásokra érkező gyerekeknek, tette hozzá. A foglalkozások többsége konkrét tantárgyakhoz kapcsolódott, így a kikapcsolódáson túl új ismereteket szerezhettek a diákok, amelyeket a későbbiekben a tanulmányaik során hasznosíthatnak, fogalmazott. Amióta a nemzeti kormány irányítja az országot, az idősek megbecsülését nem csak szavakban, hanem tettekben is kifejezik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában az Idősek Világnapján. Zsigó Róbert a videóban a kormány nevében kifejezte köszönetét és megbecsülését a mai nyugdíjasoknak, akik a II. Világháború után újjáépítették az országot. Nagyon nehéz körülmények között felnevelték a gyermekeiket, és a baloldali diktatúra alatt is kitartottak és dolgoztak. Azon vagyunk, hogy segítsük az idősek életét, megélhetését és biztonságát. A Brüsszelből és a baloldaltól érkező rendszeres támadások ellenére kitartunk, és megvédjük a rezsicsökkentést, mert a rezsicsökkentésnek köszönhetően egész Európában a magyar családok és a magyar nyugdíjasok fizetik a legalacsonyabb gáz- és áramárat, fogalmazott Zsigó Róbert. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A legtöbb helyen erősen felhős vagy borult idő várható, kivéve az északkeleti harmadban, ahol reggelig valószínűleg még csak fátyol felhőzet lesz felettünk. A csapadékhajlam is fokozatosan növekszik, hajnaltól főként a Dunántúl nyugati felén ered el az eső zápor. A déli délkeleti szél hazánk nyugati felében egyre nagyobb területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon hajnaltól néhol erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 13 fok között valószínű, ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket a keleti, északkeleti hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délkeleten ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Fabók Györgyné Ildikó mesél a Kurzió mozgalom 30 éves történetéről.
A magyarországi kurzió az 1989-ben történt az első Magyarországon, a budapesti egyházmegyében, de egyébként mi Ausztriából kaptuk a kurziót. Ausztriában az ottani kurziónak a lelki vezetője volt József García Cascales Claretinus atya, aki egy spanyol atya, ott szolgált akkor Bécsben, és az ottani kurzió vezetője volt. Ő 1982-ben egy Mészáros Péter nevű fiatal embernek, aki egy ottani magyar ember volt, neki azt mondta, hogy Péter, vidd el a kurziót Magyarországra. És ez a Mészáros Péter egy rendkívül vagány és nagyszerű ember volt, aki valóban, ugye megbeszélték a Cascales atyával, hogy mi lesz a módszer, hogyan kezdenek, kikkel veszik fel először a kapcsolatot, mert ugye az a lényeg, úgy szervezünk kurziót egy új egyházmegyében, hogy először is az egyházmegye püspökétől engedélyt kell kérni, és az ő engedélyével indulhat el az egész lelkiség. Tehát akkor a Cascales atyával elkezdtek puhatolózni, hogy merre indulhatnának el, és sajnos azt kell mondjuk, hogy az egyház részéről nem túl nagy lelkesedés és nem túl nagy fogadtatás volt. Itt nem akarok ide neveket behozni. Az állam részéről meg abszolút a tiltás. Na most a Mészáros Péter úgy jött át Magyarországra, több ízben mindig ment egy helyszínre, ahol mit kinéztek, hogy majd oda szervezik a következő tanfolyamot, hogy elindult Bécsből, itt a határon megállították, elvették minden iratát, a jegyzeteit lemásolták, a címlistáit elkobozták, összetépték, és miszlikre szedték az autóját, hogy mit találnak ott benne. Ugye ebben az időben, hát ez a kommunizmusnak még a nagy dicső pillanatai voltak, és ebben az időben csak meghívó levéllel lehetett nyugatra menni. Most az történt, hogy a sok próbálkozás mellett 1986-ban Vászhegyi Asztrik atya megengedte, hogy Pannonhalmán megtörténjék az első tanfolyam, és ennek a szervezése elindult, és majdnem az utolsó pillanatban, pár nappal előbb az Államegyházügyi Hivatal szétkergette az egész dolgot, és megtiltotta. Na most itt jönnek azok a csodák, amik, hogy mindig voltak bátor és nagyszerű emberek, akik ma is vannak, hál' Istennek sokan, hogy nagyon sokan kaptak meghívó levelet kinti magyaroktól, Cascales atyától, és elmentek részt venni a maguk kurzió hétvégéjén, és munkatársképzőt végeztek, tehát megvoltak az emberek, akikkel el lehetett volna indulni. És 1988-ban, amikor már lehetett érezni, hogy valami engedékenység van, és hát a kommunizmusnak egyszer csak vége lesz, és már enyhülnek az idők, akkor a Bogláriné Majlát Edina elvégezte Bécsben a kurziót, csinált egy munkatársképzőn is részt vett, és akkor ő eldöntötte, hogy most itt van az idő, áthozza Magyarországra. És felkereste Bécsben a Páter Benkő Antal jezsuita atyát, akinek azt a kérését terjesztette elő, hogy Tóni atya, kurzió bevezetését Magyarországra segíts nekem. És akkor a Tóni atya, ő nem tudott jönni az elsőre, de megszervezte, hogy kik lesznek azok, akik jönnek. Papokat szerzett, azok már magyarországi papok voltak, akik kint végeztek. És így 89-ben elérkezett Magyarországra az első kurzió. Iszka Szent Györgyön volt, 89 nyarán először egy férfi, és utána egy női hétvége. Én 1990-ben egy év múlva végeztem a második magyarországi nőit, és egy hét múlva végezte az én férjem. És hát itt egy gyönyörűséges időszak következik az életünkbe, mert mi rendkívül nagyra becsültük ezt az egész történetet, hogy egy ilyen lelkiségben benne lehet lenni. Ugye abban az időben én 14 éves koromtól kezdve jártam minden évben egy lelki gyakorlatra a pap nagybátyám jóvoltából, és minket állandóan figyelt a rendőrség, mindig tudták, hogy hol gyűlünk össze, egy eldugott anyám volt ez persze, és amikor ez a 89-es, 90-es év elkezdődött, hát ez egy hihetetlen nagy öröm volt, hogy fedetlen fővel lehet menni. Nem kell titkolózni, nem kell sunnyogni azon, hogy hova megyünk, és hát egyáltalán nyílt sisakkal az Úristen dolgaiban járhatunk. És 90 novemberében, ha jól emlékszem, meg is született már, ugye több hétvége lezajlott, egyre több ember végzett, építettük a közösséget, ez volt a legfontosabb, úgyhogy a Bogláriné Majlát Edinának ez egy másik nagy dicséretére váló történet, hogy ő fantasztikusan tudta a közösséget szervezni, és hát összegyűlhettünk, nyíltan beszélgethettünk mindarról, ami az életünk, hogy az Úristent szolgáljuk, hogy mi az, amit kér tőlünk, és mi az, amiben kapjuk a segítséget, na hát nem ragozom, tehát ez egy gyönyörű időszak volt. És akkor novemberben megszületett az első vezetőség, aminek a kapcsán én akkor ennek a grémiumnak a titkára voltam 13 éven keresztül, amiben persze ez az izgalmas dolog, hogy sem mobiltelefon nem volt, se számítógép, én írógéppel, meg kockás füzetbe írtam, meg borítékban leveleztünk, meg vonalas telefonon telefonáltunk, persze mindent a saját pénzünkből, mert nem volt semmiféle pénzügyi alapunk semmihez. És akkor ebben a grémiumban először is a legfontosabb volt, hogy a közösség megmaradjon, és a magunk egyházmegyére koncentráltunk. De körülbelül 2 év telt el, amikor kezdtük erősnek érezni magunkat abban, hogy már van több emberünk, és nem csak az erősség, hanem az az elköteleződés, hogy ezt másoknak is tudni kell, így aztán vagy ismerni kell ezt a lelkiséget. 92-ben először elmentünk Erdélybe. Én Erdélybe körülbelül 7 éven keresztül jártam, több hétvégének voltam a rektora, azt úgy hívjuk a civil vezetőt, és mentünk a jezsuita atyákkal, és sok mindenkivel, fantasztikus volt. Ennek az időszaknak az volt például a szépsége, hogy a férjem megment a férfiakkal. És hát ugye 3 gyermekünk volt nekünk is, meg a többi munkatársnak is, tehát úgy szerveztük nyárra ezeket az alkalmakat, hogy elmentünk családostól úgynevezett nyaralni, és akkor egyik hétvégén a nők dolgoztunk, akkor a fiúk kirándultak, meg mindent csináltak a gyerekekkel, következő hétvégén a fiúk dolgoztak, és mi pásztoroltuk a gyermekeket és magunkat. Ezek gyönyörű időszakok voltak. És ezt 92-től mondom, én körülbelül 7 éven keresztül jártam. Ugye akkor munkatársképzőket csináltak, és akkor eljön az idő, amikor el lehet engedni az ő kezüket, és akkor nekik kell tovább csinálni, tehát nem lehet örökké menni mindenhová. És 94-ben pedig, ugye ez 92, 94-ben pedig itt az Egri Egyházmegyében az Ákvai Antal plébános atya, aki, ha jól tudom, ő is Bécsben végzett egy ilyen tanfolyamot, ő csinált 2 hétvéget, amit ő kimondottan nyugdíjasoknak szervezett. Ami bizonyos szempontból, tehát ez egy nagyon dicséretes, nagyon jó dolog volt, de ugye a kurziónak az a hivatása főként, hogy mozogjunk a társadalomba, azt a körzetet, azt a környezetet tegyük élhetővé, amiben mi élünk. Ugye ezt a mi alapítónk, a Bonin, az Eduardo Bonin, aki egy spanyol civil ember, aki ő kapta meg a karizmát arra, hogy létrehozza a kurziót, ő azt mondta, hogy nem a halakat kell megtanítani úszni, hanem a vizet kell alkalmassá tenni arra, hogy a halak ússzanak. Tehát, hogy olyan emberek kellenek, akik még mozgékonyak, benne legyenek a társadalomba, és tudják csinálni azt a formálást, amire minden ember áhítozik, vagy még nem tudja, hogy áhítozik rá. És akkor 94-ben megtörtént ez a 2 hétvége, és akkor a Takács Alajos atya átvette az Ákvai Antal atyától, és a püspök úrral leboltolták ezt a dolgot, tehát megkérték az ő engedélyét, és így aztán 95. januárban és márciusban rögtön történt 2. Én most csak a női ágról tudok beszélni, ahol mind a kettőnek én voltam a rektora, és nagy létszámmal kezdődött minden, tehát az egész ország meg volt pezsdülve. Ugye a templomok is egyre telítebbek voltak, tehát gyönyörű dolgok voltak ezek, és nagyon vágyták az emberek, hogy ezek lehessenek, ezek az alkalmak. Úgyhogy akkor nagyon sok minden elindult, és egymás után aztán munkatársképzőkbe dolgoztam, és aztán eljött az idő, amikor el kellett engedni, ugye az Egri Egyházmegyét is, van elég munkatárs, csinálják a magukét. De ebben a 95-ös évben én ugyanakkor párhuzamosan elkezdtem Debrecen Nyíregyháza Egyházmegyébe is járni, ugyanúgy a férjem a férfi ágra. Ott, ha jól emlékszem, 5 évig jártam, ott is ugye ez volt a menet, legyen pont elég ember, tehát annyi minden évben 2 kurzust csináltunk, és akkor utána munkatársképző, és akkor a Felföldi Laci atyának átadtuk a történetet, és lehetett, ők csinálták maguktól. Na hát ugyanígy jártam én a görögökhöz, ott is 5 évig jártam a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyébe, Szeged-Csanádba, a pécsi első kurzión is ott voltam, vagy 2-n, vagy 3-on, a Kaposvári Egyházmegyében is, és hát a legtöbben a férjemmel együtt, de ő sajnos 2008-ban meghalt. És akkor, Hát kicsit összegezni kellett az életet, hogy ez hogy is volt. Ez gyönyörű időszak volt. Mi tényleg sokat dolgoztunk az Úristenért, rengeteg helyre jártunk, tehát lelki napokat tartottunk, munkatársképzőket, szemináriumokat, mentünk mindenfelé, hogy lássuk, hogy hol tartanak, hogy kell-e újból biztatni, kell-e valamit a helyére igazítani a dolgoknak. Hát ez egy nagyon szép időszak volt, nagyon fegyelmezetten kellett szervezzük az életünket, ugye volt 3 gyermekünk, volt 4 öreg szülőnk, akiket akkor kezdtük ápolni, közben 3-at el is temettünk, tehát hogy volt munkánk volt, én akkor gyermeknevelés ügyben otthon voltam, de én éjszaka kellett dolgozzak, mert egy keresetből nem lehetett megélni, tehát hogy azért ez egy nagy történése volt az életünknek, felejthetetlen szép dolgok voltak benne.
Ahogy említetted, hogy még bőven a rendszerváltás előtt vagyunk, amikor nagyon sokan kivoltak éhezve erre a fajta közösség élményre, meg a Jóistennel való kapcsolatra, amit a kurzió meg tudott adni számukra. Itt vagyunk 2024-ben. Szabadon gyakorolhatja mindenki a vallását, szabadon szerveződhetnek közösségek, ugyanígy a kurzió is. Mégis én azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen, és azt mondom, hogy inkább most is a tapasztaltabb korúakból kerülnek ki azok, akik részt vesznek kurziós alkalmakon. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet a megoldás erre?
Én okot sok mindent gondolok. Először az egyik ok az kezdődött, hogy ugye egyre másra születtek meg a lelkiségi mozgalmak. Tehát a kurzió nagyon az elsők között volt, de például a házas hétvég, a neokatekumenális közösség kurzióra épültek. Tehát ezeknek a kurziónak a metódusát, a munkastílusát nagyon sok mindent átvettek. Tehát ez nem baj, ez nem probléma, hanem azt lehetett észlelni, hogy lehetett találni más közösségeket is, a plébániák köré is szerveződött sok minden, és mentek az emberek jobbra-balra, illetve elmaradtak. Ha azt nézzük, hogy a templomok 90-ben hogy megteltek, és aztán eltelt 2 év, vagy 3, és elfogytak onnan az emberek, mert egyrészt azt is lehetett tapasztalni, hogy azért megyünk, mert jók akarunk lenni az elvárásoknak. Elvárásból nem lehet hinni, és nem lehet hitéletet élni. Azt gondolom, az is egy nehézség, hogy mi, akik már az éltesebb korúak vagyunk, és megéltük a kommunizmust, mi bennünk talán nem volt akkora bátorság, hogy megszólítsuk ezeket az embereket, hogy jobban, erőteljesebben vonzzuk egymást. Egy kicsit visszatérnék, ha megengeded, a kezdetekre. Eduardo Bonin, ugye ő 9 évig volt katona. Akkor ez Spanyolországban így volt, és Spanyolországban ott volt egy tönkretett egyház, ugye a polgárháború után, ahol 5000 templomot leromboltak, és megöltek, nem tudom, 500 apácát, és hát ott hihetetlen, borzasztó dolgokat vitt véghez a kommunizmus élén Kerő Ernővel és a Lenin fiúkkal, csak hogy szörnyű, hogy ebbe is így beleártottuk magunkat ebbe a dologba. Tehát van egy tönkretett egyház, és ez a Bonin 9 évig katona, és a katonaságnál a következőt tapasztalta. Amikor kiengedték hétvégére eltávozásra a katonákat, és vasárnap este visszajöttek, akkor a katonák néhányan összeállva, mély megosztásban és nagy beszélgetésben arról beszéltek, hogy mi történt velük a hétvégén az eltávozás alatt. Hogy kocsmáztak, hogy bordélyházba mentek, és hogy pont milyen csibészségeket csináltak. De azt mondta Bonin, hogy olyan mélyen és olyan bőven beszélték ezt, és osztoztak ebbe, bárha mi keresztények így osztoznánk az Isten élményünkről, nem kellene a kurziónak létrejönni. Tehát most visszacsatolok arra az időszakra, hogy talán mi ebben az elnyomott időben, amikor éltünk, amikor a kommunizmus volt, hogy nem mertünk beszélni, talán nem is voltunk eléggé bátrak abban a megosztásban, hogy én azért hívlak téged, mert nekem van egy barátom, aki az Úr Jézus, nem lehet, hogy te ne ismerd meg az én barátomat, mert ez a barátom olyan, aki. És ehhez persze kell tudni, bibliai ismeretnek kell lenni, nem tényszerű ismereteknek, hanem érzés, hogy hat rám, mit ad nekem a Szentírás, mit ismerek meg az Úr Jézusból, az Úr Jézus mit tesz velem, mi az, amire engem hív, miben szeret engem annyira, amennyire. Na most, ha ezekről, és ez a kurziónak egy gyönyörű pillanata, meg egy gyönyörű ténye, hogy mi, akik civilek beszélünk, de a papok is, akik beszélnek a papi rojókban, hogy mi civilek tanúságot teszünk ezekről a dolgokról, milyen az én Isten kapcsolatom. És nagyon muszáj a legőszintébben elmondani azt is, amikor nem megy. Vagy azt is, amikor csak akkor szeretem az Úr Jézust, amikor megy a szekér, de amikor gáz van, akkor közveszem a kalapom és elmegyek. Ezekről nagyon őszintén kell beszélni, nem dicsekedve, nem fitoktatva, hanem természetesen azt elmondva, hogy ez nem az én erőmből van, hanem ez a Szentlélek, ez az Úristen. Hányszor botlok meg én is, valamennyien, hányszor, és az Úr Jézus segít felállni és talpra állni. Tehát ezt is érzékelem én egy nagy hibának ma, vagy egy nagy mulasztásnak, ami a régebbiek volt. Mi magunk is nagyon sokat fejlődtünk abban, hogy azokat a beszédeket, amikből áll és felépül a kurzió, azokat egyre jobban értsük, és tudjuk, hogy a tanító rész, amit elmondunk, az mennyire fedje le, és egészen fedje le az én élettörténetem. Ez csak akkor, ugye azt hiszem az Evangelii Nunciandiba van, hogy az mai embereknek nem a tanítókra van szükségük, hanem a tanúságtevőkre, és a tanítókra csak akkor, hogyha az ugyanaz, mint a tanúságtevő. Tehát, hogy ez egy brutál nagy igazság. Tehát ez így, oké. A másik dolog meg, ahogy megyünk előre az időbe, én egyre azt látom, hogy feladjuk a bástyáinkat. Nem csak mi keresztények, hanem kereszténység nélküli civil emberek is. Mit értem erre, és nem akarok politizálni, mert annak nincsen most itt a helye, de hogy olyan etikai és erkölcsi kérdésekben feladjuk, engedékenyek vagyunk. Én nem a vasszigorról beszélek, hanem azokról a dolgokról, és azokra a dolgokra gondolok, amik megtartanak az egyenes mellett. Hát jönnek váltók, nem kell minden váltón elszaladni a pályaudvarról, hanem ott van az egyenes sín, azon is kell menni. Tehát mi egyrészt elfelejtettük képezni magunkat. Tehát én állandóan mondom, hogy a vatikáni zsinat milyen brutál régen volt, és mai napig, nem azt mondom, hogy napi olvasmányom, de meg kell találjam benne azokat a pontokat, amik engem ma elvezetnek ahhoz, hogy az egyház, hogyha én nem akarok szent lenni, az egyház sem lesz szent. Mert az én bűneim miatt bűnös az egyház, és az én szentségem miatt lesz szent az egyház. És hogyha én ezt komolyan veszem, hogy az Úr Jézus nem véletlenül, hát pont tudta, hogy mi milyenek vagyunk, és itt hagyta ezt ránk. Tehát, hogy ezt nem lehet lazacsukróval csinálni. És azt sem lehet, hogy én izomból tudok hinni. Dehogy. Nincs ilyen. Tehát, ha csak nem azon dolgozik az ember, hogy amit én borzasztan szeretek, hogy az Úristen nem elvár tőlem semmit, hanem megajándékoz és átalakít. Tehát, hogy ott nem egy pálcával áll a fejem fölött, hogy na, ha ez nem lesz, akkor én se leszek. Nem. Nem vár el tőlem semmit, hanem engem, nekem megígéri az átalakulást. Ha ezeket nagyon komolyan tudnánk venni, ha ezeket el is hinnénk, ha ezek látszanának rajtunk, és mi rajtunk állandóan nem azt kérnék számon, hogy beszéltél, hogy te ilyen vagy. Ugye én viszont tudnám kérdezni őtőlük is, hogy ti mindig a csúcson vagytok, mindig a legklasszabbak vagytok, de ha mi ezt számon kérjük, akkor mi kizáróak vagyunk, mi velünk nem lehet társalogni. Azt is látom viszont, hogy nagy óhajtás és nagy kívánság van a fiatalokban. Miken tudom lemérni? Ez a kütyűvilág. Ugye én már idős vagyok, és már nagyon sok mindent nem tudok csinálni, bizonyos dolgokat igen, de már annyira nem is érdekel, bocsánat. De hogy a kütyűvilág, hogy a szembenézek egymással, és úgy beszélgetek. Voltam idén egy táborban, ez minden nyáron van, ez egy hosszú történet, nem megyek bele. Volt egy olyan rapid randit csináltunk, és én, mint idős hölgy, én is beültem, a fiatalok ültek velünk szembe, és nem tudom, 9-en vagy hányan beszéltek velünk, és az egyik fiú azt mondta, hogy én voltam az egyetlen, aki végig a szemébe néztem, amíg beszéltünk. Tehát a kütyüt nézik örökké, és mi azt hiszük, hogy az nekik elég, és egy csodát. A kütyüvel el vannak foglalva, és egy nagy éhség van bennük arra, hogy beszéljenek, hogy meghallgassák őket. Még egy ilyen idős asszony is, aki igyekszem olyan dolgokban is, amikben tudok fiatalokkal is beszélni, és esetleg tudok olyant mondani, ami felhívja a figyelmet erre, arra, amarra. Tehát, hogy én látom az éhséget abban, hogy az igaz Istent ismerjék meg az emberek, és hát a kurzióban erre rendkívül jó módszer van, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek.
Fabók Györgyi Ildikóval Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
A zöld királyfi. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, s annak három leánya. Az a király nem szerette a leányait, s egyszer nagy haragjában azt találta mondani, bár csak az ördög vinné el ezeket a leányokat. Még jóformán ki sem mondta, megnyílt a föld, egyszerre három ördög ugrott elő, megfogták a három királykisasszonyt, nagy fergetek kerekedett, s úgy elnyargaltak velük, hogy többet nem is látták. A király mégis megbánta a szavát, búsult, bánkódott, de hamar megvigasztalódott, mert csak hamar három fia született. A fiúk már nagy legények voltak, de senkitől sem hallották, hogy leánytestvérük is volt. Eközben a király erősen elöregedett, s mindig sóhajtozott. Hely, ha még egyszer fiatal lehetnék! Hallották ezt a fiúk, s megegyeztek, hogy elmennek a tündérek kútjához, s fiatalító vizet hoznak az édesapjuknak. Mondják, hogy mit akarnak, s az öreg király, akinek közbe legyen mondva zöld király volt a neve, jó szívvel beleegyezett, csak menjenek. Elindult a három királyfi három aranyszűrű paripán. Estére kelve betérnek egy csárdába, ott ételt, italt rendelnek, esznek, isznak, s különösen a két idősebbnek olyan virágos kedve kerekedett, hogy nem is akartak tovább menni a csárdából. Eleget hívja a bátyjait a kicsi zöld királyfi, hogy induljanak, mert itt soha még a világ, s még két nap a tündérek kútjához nem érnek, de az idősebb királyfiúk meg sem mozdultak. Azt mondták az öcsüknek. Csak eredj, te bolond, majd mi is odaérünk, s ha nem érünk, úgy is jó. Jól van. A kicsi királyfi otthagyta a bátyjait a csárdában, s még aznap egy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda éjjeli szállásra. A kicsi házban egy öreg remete lakott. A királyfi köszön illendőképpen, a remete fogadja, s kérdi, hogy mi áradban van. Mondja a királyfi, hogy a tündérek kutyához igyekszik fiatalító vízért. Hely, mondja a vérremete, abból a vízből én is szeretnék kapni, s ha visszakerülsz onnét valaha, hozz nekem is egy csöppet.
hanem a te lovadon ne is menj, mert azon sosem jutsz oda. Van nekem egy tarka lovam, az ördögök lovával testvér. Ülj erre, ez a világ végére is elvisz. Megköszöni a királyfi a vérremete nagy jóindulatát, felül a tarka lóra, s még ki sem mennek az erdőből, megszólal a ló. Hallod-e, kicsi gazdám, még a tündérek kutyához mennénk több rendbeli utad lészen addig. Mikor te még a világon sem voltál, volt a te apádnak három leánya. Mind a hármat elvitték az ördögök. Előbb azokat meg kell szabadítanunk. Úgy megyünk a tündérek kutyához. Először elmegyünk a legidősebb nénéthez. A sógorod nem lesz otthon, de én majd hazakergetem. S mikor megtudja, hogy a tündérek kutyához igyekszel, ő is kér, hogy hozzál a fiatalító vízből, de addig meg ne ígérd, még azt a takarót neked nem adja, amelyik az ágyán van. Ennek a takarónak olyan tulajdonsága van, hogyha magadra teríted, sem ördög, sem ember meg nem lát téged. Ahogy ezt mondotta, a tarka ló nagyot fújt, s mint a nyíl, felszállott a magas levegő égbe. Repült, mint a gondolat, erdők, mezők, tengerek felett. Aztán egyszerre csak leszállott a földre, s megállott egy kacsalábon forgó gyémánt palota előtt. Itt lakik a legidősebb nénét, kicsi gazdám. Te csak menj be, én meg kimegyek a sejemrétre, ott jár valahol a te ördögsógorod, mindjárt hazakergetem. Bemegy a királyfi a palotába, a tarkaló ki a sejemrétre, ott az ördögöt meglátja, s elkezdi hajtani. Haza, ördög, haza! Ott van a sógorod, adj neki vacsorát!
Hely, kuságye meg a májadat!
Mondogatta az ördög alónak.
Te vagy, ami megölő hóhírunk!
De nem mert ellenkezni, szaladt a ló előtt, fel a palotába egyenesen. A királyfi ott ült a lócán, beszélgetett a nénjével, mikor az ördög belépett. Köszön az ördög.
Szervusz, sógor! Mi jóban jársz?
A tündérek kutyához indultam, sógor, mondja a királyfi. Fiatalító vizet viszek az apámnak.
Hely, sógor, mondja az ördög. Azt én is megpróbáltam nem egyszer, de százszor, hanem a kútnak még a közelébe se juthattam, mert a kúttól 77 mérföldre már olyan szörnyű melegség van, hogy aki arra jár, töpörtyű lesz belőle. Nem bánom én, mégis oda megyek.
Aközben az ördög ételt, italt rakat az asztalra, kínálja a királyfit.
Egyél igyál, sógor, úgysem eszel iszol sokáig,
mondotta a királyfi.
Ne félj attól, sógor.
Esznek, isznak, vígan vannak, s egy kicsi idő múlva megszólal az ördög.
Ha a tündérek kutyához is, sógor, hozd nekem is a vizéből. Lesz-e, itt van egy disznótök, merítsd bele, adok aztán neked annyi aranyat, ezüstet, amennyit elbírsz.
Nem kell nekem sem aranyat, sem ezüstöd. Van nekem elég. Add nekem az ágyat takaróját. Eleget istenkedett az ördög, hogy így meg úgy, mindent kívánjon, csak azt ne, de a királyfi azt mondta.
Kell-e a fiatalító víz? Kell, sógor, kell!
Noha kell, add ide a takarót. Mit volt, mit nem tenni az ördögnek, odaadta a takarót. Azzal a királyfi elbúcsúzott, felült a tarkára, s repültek tovább erdők, mezők, tengerek felett. Megszólal egyszer a tarkaló.
Na, édes gazdám, mindjárt leszállunk a mellé, a palota mellé, ahol a középső nénéd lakik. Majd ez a sógorod is kívánja, hogy hozz neki a fiatalító vízből, de addig meg ne ígérd, még az ujjáról a gyűrűt neked nem adja. Ennek a gyűrűnek az a tulajdonsága, hogy akármilyen mélyen alszol, megszorítja az ujjadat, és mikor éppen szükséges, akkor ébresz fel.
Leszáll a tarkaló a földre, egy kacsalábon forgó gyémánt palota mellé. A királyfi bemegy, a ló meg kimegy a rétre, hogy hazakergesse az ördögöt, mert az is ott lődörgött a réten. Megtalálja az ördögöt, s űzőbe veszi.
Haza, ördög, haza, mert itt van a sógorod!
Az ördög mindjárt megismerte a lovat, látta, hogy az ő lovának a testvére. Visszaszólt haragosan.
Megyek, megyek, a kutya egye meg a májadat, te vagy a mi megölő hóhérunk!
Felmegy az ördög a palotába, fogadja a sógorát nagy barátsággal, három akó bort étet az asztalra, s mindenféle jó ennivalót. Esznek, isznak, s közben megkérdi.
Mi jóban jár, sógor?
Mondja a királyfi, hogy miben jár.
Nagyot kacag az ördög. Sógor, én száz annyit érek, mint te. Mégsem tudtam hozni a fiatalító vízből, pedig sokszor megpróbáltam.
Próbáltad vagy nem próbáltad, mondotta a királyfi. Én is megpróbálom, s hozok is, meglátod.
Hát akkor hozz nekem is, s annyi kincset adok, amennyit elbírsz.
Nem kell a kincsed. Add nekem a gyűrűdet.
Azt nem adom. Noha nem, nem is hozok vizet.
Azzal a királyfi felszedelőzködött, s indult, de mikor az ajtóhoz ért, az ördög utána szaladt, s odaadta a gyűrűt. Ahogy felült a tarkára, mondja ez a királyfinak.
Na, édes gazdám, még csak a legkisebb nénéthez megyünk. Az ő urának olyan kardja van, hogy csak szólni kell. Kard ki hüvelyből! S ha annyi ellenség fog körül, mint fűszál a réten, s csillag az égen, akkor sem kell félned, mert mindegy szálig levágja. Megérkeznek a legkisebb nénjéhez, s megkapja a királyfi a kardot éppen olyan módon, minthogy megkapta a takarót, a gyűrűt, s úgy indultak a tündérek kútjához. Felszáll a tarka a levegőjékbe, 7 nap s 7 éjjel szállott, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Akkor aztán leszállott a földre, s megállott egy olyan palota előtt, amilyet még emberi szem nem látott. Ezüst volt a fundamentuma, arany az oldala, gyémánt a fedele. 999 ablaka volt, aranyból, gyémántból valamennyi. Éppen annyi garádicsa, az is színarany, mondotta a tarka. Menj fel ide, édes gazdám, itt lakik a tündérek királya. Most éppen vacsorázik egyedül magában. Vedd a takarót magadra, ülj le mellé, és egyél, igyál te is. Ne félj, nem lát meg, csak annyit lát, hogy valaki eszik, iszik, de nem tudja, hogy ki. Aztán feküdj le, s hajnalban, mikor a gyűrű megszorítja az ujjadat, hamar szedd magadra a gúnyát, s gyere le hozzám, hogy vizet meríthessünk a kútból. Felmegy a királyfő a tündér királyné palotájába, hát csak ugyan éppen vacsorázik a királyné. Leül mellé a királyfi, jól eszik, iszik a sok drága ételből, italból, de a királyné csak azt látta, hogy fogy az étel is, az ital is, de nem látott senkit. Hely, megijedt a tündér királyné, végig szaladt 77 szobán, fellármázza a tündéreket. Talpra, talpra, szaladjatok a kúthoz, fújjátok az olmot, hadd égjen, mert valaki kerülgeti a kutat. Háj, lettere szörnyű nagy tűz a tündérek kútja körül, támadt olyan forró melegség, hogy a kúttól 77 mérföldre megsült ember, állat, minden. Az alatt a királyfi aludott szép csendesen, de egyszerre csak szorítani kezdi a gyűrű. Felugrik az ágyból, szalad a lovához, felpattan a hátára. Mondja a ló, látod-e azt a tízes folyót, édes gazdám? Azon túl van a tündérek kútja. Amennyi tündér, mind az olmot fújja. Kapaszkodj jól belém, mert ha lefordulsz a hátamról, szörnyű halálnak halálával halsz meg. Olyan magasra szállok veled, hogy a fejed a csillagokat veri. Oda nem ér el az ólom melegsége. Aztán a kút veled hirtelen leereszkedem. Te pedig azt a tököt, amit a sógorod adott, szúrd a kardot hegyére, s mielőtt az én lábam a kúthoz érne, hirtelen merítsd meg, mert ha előbb ér le az én lábam, vége az életednek, vége az enyémnek is. Felszáll a ló a levegőjékbe, fel olyan magasra, hogy a királyfi feje a csillagokat verte, aztán egyet ugrott, kettőt szökött, s mint a gondolat, leszállott a tündérek kútjához. Áldott szerencsére a királyfi, mielőtt a ló lába a kutat érte volna, megmerítette a tököt, azzal hopp, nekiramodott a ló, fel ismét a levegőjékbe. Kiabálhattak, fenyegetőzhettek a tündérek, egy pillantásra úgy eltűnt a szemük elől, mintha soha ott nem járt volna. Mentek egyenest a királyfi legkisebb nényéhez, ott a takarót magára vette a királyfi, ettől a sógora nem látta meg, s elvitte a nényét. Ugyanígy vitte el a középsőt, ugyanígy a legidősebb nényét is, vitte mind a hármat a lován, úgy mentek a vén remetéhez. Messziről kiáltotta a remete. Na fiam, hoztál-e fiatalító vizet? Hoztam, öreg apám, hoztam. Hát akkor csak cseppents a tenyeremre egy cseppet. Rácseppent a királyfi, s hát abban a pillanatban megfiatalodott a remete. Na fiam, köszönöm, hogy megfiatalítottál. Tartsd meg a tarkalovat, legyen a tiéd, van még ennek testvére, az kiszolgál engem. Megköszöni a királyfi a lovat, elbúcsúzik a remetétől, s még egy nap sem telt belé, otthon volt a nénjeivel. A bátyai már rég otthon voltak, s az öreg király azt hitte, hogy valahol elpusztult a legkisebb fia. De aztán nagy volt az öröm, mikor mind hazakerekedtek. Hát még mikor a királyfi a fiatalító vízből rácseppentett az apja kezére, annak örült csak igazán a király. Már alig tudott tipegni, topogni, s ím egyszerre úgy megfiatalodott, hogy még szebb és erősebb lett, mint volt réges-régen, fiatal korában. Hanem eközben mi történt? Eközben az történt, hogy a tündérek királynéjának nem volt nyugodalma, s elindult tündérországból a tündéreivel, hogy megkeresse azt a királyfit, mert jól tudta, hogy nem lehetett más az királyfinál, aki merített a tündérek kútjából. Megérkezik a tündér királyné a zöld király országába, sírul adja, hogy álljon elő az a királyfi, aki a tündérek kútjából merített, mert ő a felesége lesz annak. Bezzeg búsult most a két idősebb királyfi, hogy miért nem voltak a tündérek kútjánál.
Jön a királyné a király udvarába, ott egy nagy kádat megtöltett ólommal, kevertet és felkiált.
Aki a tündérek kútjából merített, ugorjék ebbe a kádba, arról tudom meg, hogy ott volt-e vagy sem.
A király és a két legidősebb fia szeretett volna beleugorni, és nem is, hanem a legkisebb királyfi egy szempillantásig sem gondolkozott. Elővezette az istálóból tarkalovát, s felpattant a hátára. Akkor a ló felszállott a levegőjékbe, mint a nyíl, onnét egyenes le a kádba, s amint szállott lefelé, az egyik orralikán felszívta a forró ólmot, a másikon visszaeresztette. Úgy ereszkedett bele a kádba, s az ólom úgy lehűlt, hogy semmi bajuk sem lett.
Te vagy az, aki én nálam járt, kiáltott a tündérek királynéja. Te az enyém, én a tied, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket.
Egyszeriben nagy lakodalmat csaptak, a lakodalom után felkerekedtek, s Tündérországig meg sem állottak.
Még ma is élnek, mind a ketten,
ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma a Zöld Királyfi című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a lélek szavában, és befejezzük az egyházi rend szentségéről szóló elmélkedésünket. Most is a katolikus egyház katekizmusa szerint folytatjuk elmélkedésünket. A szentségről egy összefoglalást ad a katekizmus. Az 1590-es pontban a katekizmus Szent Pált idézi a Timóteus és a Titus leveleket, így ír a katekizmus. Szent Pál tanítványának, Timóteusnak mondja, figyelmeztetlek, éleszd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned él. 2. Timóteus levél, 1. fejezet, 6. vers. Majd így folytatja, aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. 1. Timóteus levél, 3. fejezet, 1. vers. Titusnak mondta, azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, és a városodba presbitereket rendelj utasításaim szerint. Titus levél, 1. fejezet, 5. vers. Majd pedig az általános papságról, végül pedig az egyházi rend szentségéről beszél a katekizmus. Így folytatja az 1591-es pontban. Az egész egyház papi nép a keresztség miatt minden hívő részesedik Krisztus papságában. E részesedést nevezzük a hívők általános papságának. Ezen az alapon és ennek szolgálatára Krisztus küldetésében más részesedés is van, nevezetesen az egyházi rend szentsége által kapott szolgálat, melynek feladata, hogy Krisztusnak a főnek nevében és személyében szolgáljon a közösségben. Mi a kettő közötti különbség az általános papság és a szolgálati papság között? Így ír erről a katekizmus. A szolgálati papság lényegében különbözik a hívők általános papságától, amiatt, hogy szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A felszentelt szolgák Isten népe szolgálatát, a tanítás feladata, az Isten tiszteletet, liturgikus feladat, és a lelkipásztori irányítás feladata alapján végzik. Így folytatja a katekizmus: a fölszentelt szolgálatot kezdettől fogva három fokozatban adták át és gyakorolták a püspökök, a papok és a diákonusok fokozatában. A szentelés által adott szolgálatok az egyház szerves fölépítésében nem helyettesíthetők. Püspök, papok és diákonusok nélkül nem lehet szó egyházról. Vagyis az egyházi rend szentsége pótolhatatlan az egyházban. Most pedig a különböző rendeket, a püspök, a pap és a diákónus rendjét, szolgálatát említi a katekizmus. A püspök az egyházi rend szentségének teljességét kapja, mely beiktatja őt a püspöki kollégiumba, és a rábízott részegyház látható fejévé teszi. A püspökök, mint az apostolok utódai és a püspöki kollégium tagjai, Szent Péter utóda, a római pápa tekintélye alatt részesei az egész egyház apostoli felelősségének és küldetésének. Érdekes ez a megfogalmazás, arról szól, hogy ugyan egy részegyházra kapják feladatukat, és mégis az egész egyházat szolgálják a Szent Atya, a mindenkori pápa vezetése alatt. A papok a papi méltóságban kapcsolódnak a püspökökhöz, ugyanakkor tőlük függnek lelkipásztori hivataluk gyakorlásában, arra hivatottak, hogy a püspökök gondos munkatársai legyenek, püspökök körül presbitériumot alkotnak, mely vele együtt felelős a részegyházért. A püspöktől kapják a plébániai közösség hivatalát, vagy egy konkrét egyházi feladatot. Ebben a részben a katekizmus arról szól, hogy a papság a püspök irányítása alá tartozik, ő mondja meg, ki melyik plébániát vezeti, mit tehet és mit nem tehet a püspök beleegyezése nélkül. A diákónusok az egyház szolgálatának feladataira szentelt szolgák, nem kapják meg a szolgálati papságot, hanem a szentelésük nagyon fontos feladatot bíz rájuk az ige szolgálatban, az Isten tiszteletben, a lelkipásztori vezetésben és a szeretet szolgálatában, mely feladatokat püspökük lelkipásztori tekintélye alatt kell teljesíteniük. Általában az állandó diákónusok egy-egy plébániai közösséghez kapnak küldetést, de természetesen a mindenkori főpásztor ordinárius másként is rendelkezhet. Az egyházi rend szentségét készföltétellel szolgáltatják ki, melyet ünnepélyes fölszentelő könyörgés kísér, s ebben a szentelendő számára a Szentléleknek a szolgálathoz szükséges kegyelmét kérik. A szentelés eltörölhetetlen karaktert nyom a lélekben. Erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, nem lehet megismételni, és akit egyszer fölszentelnek az egyházi rend bármelyik rendjébe, az eltörölhetetlen mindvégig benne marad ebben a szolgálatban. Akár gyakorolja, akár nem gyakorolja. Az egyházi rend szentségét az egyház csak olyan megkeresztelt férfinak szolgáltatja ki, akinek szolgálatra való alkalmasságáról meggyőződött. Az egyház tekintélyéhez tartozik, annak felelőssége és joga, hogy valakit meghívjon a rendek fölvételére. Az alkalmasság a szentelésen megkérdezi a szentelő püspök a szeminárium vezetőjét, hogy alkalmasnak találod-e a szolgálatra, és a rektor válasza a hívő nép megkérdezésével igen alkalmasnak tartjuk őt, és az illetékesek megkérdezésével. Fontos a megjegyzés, hogy férfiaknak szolgáltatják ki a szentséget katolikus egyházunkban. A latin egyházban rendes körülmények között csak olyan jelölteket szentelnek pappá, akik készek szabadon elfogadni a cölibátust, és nyilvánosan kifejezik akaratukat annak megtartására a mennyek országa és az emberek szolgálatának szeretetéért. Vagyis a római katolikus egyházban, ez különbség a keleti egyházakkal, csak nőtlen férfiakat szentelnek pappá, és ebben a nőtlenségben kell életüket, szolgálatukat végezni. És végül az összefoglalást ezzel zárja a katekizmus. A püspökre tartozik az egyházi rend mindhárom fokozatának kiszolgáltatása. Más nem teheti ezt. Kedves rádióhallgatók, és engedjenek meg egy megjegyzést az egyházi rend szentségének a lezárásaként. Kérem, ne felejtsék el, hogy azok a fiatalok, akik a papságra ma jelentkeznek, ebben a korban nőttek föl, ezek között, a körülmények között nem mások, mint a többi fiatal, csak a szolgálatra való elhivatásuk különbözteti meg őket. Nem bűntelen egyik jelenkező sem, sőt a papságban élő sem. Ők is rászorulnak az Isten irgalmára. Éppen ezért buzdítom a kedves rádió hallgatókat, minél többször imádkozzanak jó papokért, a papságban való megmaradásért. Minél többször kérjék az Urat, hogy ebben a mai korban, amely tele van kísértésekkel, emberi gyengeségekkel, Isten kegyelme tegye alkalmassá a fölszentelendőket, vagy a szentelésben már élőket, hogy képesek legyenek kitartani és hűségesen szolgálni a rábízottakat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,